Az evangéliumnak az egyik leggyönyörűbb, legörömtelibb találkozásáról hallottunk. Két édesanya találkozik. És a szívük alatt ott van két kicsin gyermek, a kicsi keresztelő János és a kicsi Úr Jézus. És a két gyermek hatalmas örömmel köszönti egymást. Ahogyan később majd keresztelő János, ahogy mondja, a vőlegény barátjaként, örömmel újongva hallja a vőlegény hangját, Krisztus hangját. Ahogyan ő lesz az egyetlen, aki rámutathat a proféták közül a messiásra, az Isten bárányára, előkészítheti az útját. Valahogyan így, már kicsin gyermekként, az édesanyja méhében újongva köszönti a messiást. Tele van ez az evangélium ragyogó, kristálytiszta, karácsonyi örömmel. Volt egy kispap növendéken Budapesten, görög katolikus kispap, aki házasságot kötött, mielőtt pappá szentelték volna. És elmesélte, gyönyörű, erős hangja van. Szentmiséket is végig énekelte ezzel a nagyon erős, férfias, gyönyörű énekhanggal. És gyakran énekelt a kisgyermekének is, már akkor, amikor az édesanyja áldott állapotban volt és várta őt. És elmondta, hogy gyakran, ahogy az áldott állapotban levő felesége átjött a templomba, és folyt a szentmise, a kisbaba meghallotta az édesapa hangját. És az édesanyja azt mondta, hogy hatalmas erővel elkezdett szinte ficánkolni, ujjongani, rugdalózni. Megérezte az édesapa gyönyörű, erős, férfias hangját, és a kisbaba ujjongott. Valami ehhez hasonló történik az evangéliumban is. Kedves testvérek, amikor a katolikus egyházunk védi a családot, védi a házasság értékét, a férfi és a nő szerelmének az értékét, az ebből fakadó emberi életet, akkor ezt a karácsonyi kristálytiszta örömöt szeretnénk megőrizni. Megőrizni a gyermekeinknek és unokáinknak. Egy olyan korban élünk, amikor rengeteg támadás éri a családot. Nemrég hallottam egy magyar házas pártól, akik éveken át Ausztriában éltek. Oda jártak óvodába a kisgyermekeik. Volt egy kis óvodás találkozós. Csodálkoztak. Volt egy kisgyermek, akinek lány neve volt. De teljesen fiúsnak volt, öltöztetve, így vágták a haját. És kicsit bizalmasan a találkozó végén a magyar anyuka megkérdezte az osztrák anyukától, hogy hogy van ez. Mire az osztrák anyuka teljesen mosolyogva, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, elmondta, hogy a kislánya úgy 2 éves kor körül elkezdett autókkal játszani, kis pisztolyt, kardot kért. A szülők úgy érezték, hogy a kis lány döntött amellett, hogy ő fiú akar lenni. És ettől kezdve a szülők teljesen fiúnak kezelték. És elhatározták azt is, hogy ahogy 10 éves lesz, a hormonokat is beadják neki, a fiú hormonokat, a férfi hormonokat, hogy a teste férfiasabbá váljon. Mintha megbolondulna a világunk. Mintha a legevidensebb dolgokat sem látnánk már tisztán. Mintha elveszítenénk a tiszta forrásainkat. Olyan világban élünk, ahol egy egyházi iskolát be lehet azért perelni, mert egy olyan férfi tanítót nem akar fölvenni, akiről köztudomású, hogy egy másik férfival él együtt. Olyan világban élünk, ahol egy amerikai tudóst hatalmas pénzbírsággal meg lehet azért büntetni. Ez egy megtörtént eset. Mert ő kimerte azt mondani, az ő véleménye az, hogy nem természetes, ha 2 azonos nemű ember testi kapcsolatot létesít egymással. Olyan világban élünk, ahol amerikai egyetemen a fiataloknak azt az utasítást adják, hogy alkossanak azonos nemű párokat, kézen fogva menjenek ki az utcára. És figyeljék, hogy milyen reakciók vannak. Ezt kellett az egyetemistáknak végigcsinálni. Mintha az emberiség elvesztené a tisztánlátását. Az Európai Unióban most egy olyan törvényjavaslatot adtak be, ami azt mondja ki, hogy ha biológiailag lehetséges, akkor a férfinak is joga van szülni. Felfordul a világunk. Az egyház próbálja védeni az életnek a tiszta forrásait, a gyönyörű isteni törvényt, amit beleültetett a sejtjeinkbe, az atomokba, a lelkünkbe. Nagyon jó dolog az, hogy az emberiség fölismerte, hogy a teremtett világot csak akkor tudjuk megóvni, megőrizni, ha annak a gyönyörű törvényeit betartjuk, annak engedelmeskedünk. Idáig már hála Isten eljutottunk, hogy van a világban egy gyönyörű természeti törvény, egy gyönyörű rend, amit ha az ember felrúg, akkor lassan önmagát fogja elpusztítani. Mennyire fontos lenne fölismerni, hogy nem csak a teremtett világnak, nem csak az állat- és növényfajoknak, hanem az emberi életnek is vannak ugyanilyen gyönyörű Istentől adott törvényei. És ha az ember ezeket nem tartja tiszteletben, akkor lassan önmagát pusztítja el. Ezek a törvények nem ellenünk vannak, nem gátak, hanem egy gyönyörű harmónia, amin keresztül az ember kibontakozhat, emberhez méltóan élhet. Mintha elfelejtenénk azt, hogy az ember az identitását nem maga találja ki. Az identitásunkat kapjuk. Nem mi találjuk ki, hogy mi lesz az anyanyelvünk. Nem mi találjuk ki, hogy kik a szüleink, a családunk történetét, azt, hogy milyen korszakban születünk a történelembe. Az identitásunkat alapvetően kapjuk. És ezt, mint talentumot, akkor is, ha sérült, ha tökéletlen, mint talentumot ezt kell kibontakoztatnunk, erre kell építenünk. A maga identitását az ember nem megteremti a saját fejéből, hanem hálásan, ajándékként elfogadja. Nem vagyunk önmagunk teremtői. És nagyon torz lesz az a világ, ahol az ember azt gondolja, hogy önmaga megteremtője lehet. Kedves testvérek, a mai napon hálát adunk egy gyönyörűen megújult templomért. És gondolunk arra is, hogy ezek a templomok az égben mutató tornyaikkal pontosan ezeknek az értékeknek az őrei. A templom torony mutat az Isten felé. Az emberi házak között, az egyszerű házak között nagyon fontos, hogy legyenek égben mutató tornyok, amelyek jelzik, hogy a létünknek van oka és van célja. Nem a semmiből a semmibe tartunk. A világ nem csak úgy magától keletkezett. Nem a semmiből jött elő. És a halálunk után nem a semmibe tart a létünk, hanem Isten gyönyörű remek műve. Ez a hatalmas és élettel teli, kincsekkel, szépséggel teli világmindenség. Őtőle jöttünk, és hozzá térünk haza. A templom torony a házak között ennek az üzenetét hirdeti, és ezt a kincset hirdeti. Ha szeretnénk, hogy az emberi házainkban emberhez méltó élet legyen, akkor kellenek közéjük templomtornyok is. Szent István királyunk ezt nagyon jól tudta. Manapság, amikor sokfelé templomokat eladnak, lerombolnak, átalakítanak autószalonnál, étteremmé, akkor hálásak lehetünk azért, hogy olyan helyén élünk a Földnek, ahol még tudjuk, hogy a templomaink szentek. és enélkül emberhez méltó élet nincs. Nem is mindegy, hogy milyen templom tornyai emelkednek egy-egy településen, városban, egy nemzet életében, hogy milyen üzenettel lép onnan ki valaki. A Korán üzenetével, ami például azt mondja, hogy minden áron, ha kell, erőszakkal is, az Isten törvénye alá kell hajtani, meg kell törni a világot és behódoltatni Isten előtt. Vagy egy keresztény templomból lépnek ki az emberek, ahol azt tanulják, hogy a tévedést el kell ítélni, de a tévedő embert szeretni kell, fölsegíteni kell. Még az ellenségünk felé is jó akarattal kell fordulni. Olyan templomból lépnek ki, ahol a Korán üzenetét hallják, hogy az asszony másodrendű, akinek jogai nincsenek. Vagy olyanból, amely a Biblia üzenetét hordozza, hogy férfi és nő egyaránt, egyformán Isten képmásai, a méltóságuk egyenlő és végtelen. Nem mindegy, milyen templomok emelkednek ki egy-egy falu, egy város, egy nemzet településeiből. A templomnak vannak gyümölcsei. Az üvegablakok, amiket a itteni hívek, adakozók olyan gyönyörűen elkészítettek. Egy kicsit ennek az igazságnak a bizonyítékai, hirdetői, hogy ebből a titokból, amit a templom hordoz, ebből szent és Istennek, embernek tetsző, gyönyörű életek fakadnak. Olyan életek, mint boldog Batthyány Stratmann László élete, akinek 13 gyermeke volt. Bőkezően mondtak igent a gyermekáldásra. Nem is volt ez számukra kérdés. Tudták, hogy az élet hatalmas kincs. Én is úgy kaptam. És bőkezően kell, hogy továbbadjam. Olyan ember volt boldog Batthyány László, akinek a kastélya Körmenden egy egész hatalmas szociális intézményként működött. Telente minden héten rengeteg tűzifát osztottak ki a szegényeknek. A földjeiből telkeket adott a legszegényebb, legrászorulóbbaknak. Az ő szekerei vitték a gyerekeket óvodába, iskolába. És kb. 50 családot hónapról hónapra gyakorlatilag ő tartott el. Ennek megvan a kis dokumentációja, minden családnak tudta a bajait, a nehézségeit, a hibáit is. Egy kis szociális intézmény volt ez az egyetlen ember, mert az evangéliumból élt. Gyönyörű olvasni a naplóik, a feleségének és őnek is a napló bejegyzéseit, a naplóik sorait. Ámulatba ejtően szép, ahogyan egymásról szólnak. Két mindhalálig szerelmes ember, ki végtelen kedvességgel és tisztelettel beszél a másikról. Lelki gyakorlatos anyag lehetne olvasni, hogy a feleség ír a férjéről, és hogy a férj ír a feleségéről. A templomból élet fakad. Gyerekkoromnak nagyon sok alap élménye van. Az egyik az, ahogyan esténként édesapám hazaért. Sokáig dolgozott, nagyon szeretett dolgozni. Fél hét felé jött meg. Édesanyám mindig nagyon várta. Készítette a vacsorát. Lehetett látni, hogy közeledik az időpont, egyre izgatottabb, egyre boldogabb. És ahogyan csörrent a kulcs a zárban, édesanyám gyorsan megtörölte a kezét, izgatottan, örömmel sietett ki az ajtóhoz. És ahogyan nyílt az ajtó, édesanyám és édesapám mindig átölelték egymást. Minden este így kezdődött. Gyönyörű volt látni. Vacsora végén gyakran a kezük egymáson nyugodott. Egymás mellett ültek, keresték a másiknak a kezét, a testét, az érintését. Édesanyám fiatal korától kezdve Minden nap elment a templomba. Ő nagyon sokat dolgozott. Nálunk volt az idős nagymama, ő ápolta. Ő végezte a fűtés munkáját, ami nem volt könnyű, nem volt nekünk semmifajta gáz, vagy ehhez hasonló modern fűtésünk, ahogy autónk sem volt. Zongora tanárnő volt, 4 gyermek, édesanyja, rengeteg munkája volt. De számára létkérdés volt, hogy ha csak teheti, ha csak valami nagyon különleges dolog nem jön közbe, reggel neki az első dolga a reggeli munkák után a szentmise volt. A szentmise második felét mindig végig térdelte. Kicsi minisztránsként a szemem sarkából mindig őt néztem. S lassanként megértettem, hogy a családunk békéje, egysége elsősorban az ő hatalmas, erős, mély hitén és szeretetén nyugszik. 5 éves koromtól minisztráltam. A templom számomra egy csoda világ volt. Esténként gyönyörűek voltak az esti imák. Az otthon és a templom egymást erősítették. Elszakíthatatlanok voltak. Kedves testvérek, azt kívánom, hogy a ti életetekben is legyen így. Engedjétek be az otthonaitokba is az Isten fényét. Vezessétek ő hozzá a gyermekeiteket, unokáitokat. Egy gyermek legfőbb nevelője az Isten. Nagyon sok mindent, amit a szülő soha nem fog tudni a gyermeke szívében elérni, azt az Isten meg tudja tenni. És imádkozunk azért, hogy ezeket a kincseket, ezt a tiszta forrást, ezt a karácsonyi örömöt meg tudjuk őrizni gyermekeinknek, unokáinknak is. Ebben segítsen minket Sarlós Boldogasszony közbenjárása.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.